Portfolio Podcast Lab.
A pénzügyi krízisnek, a bankválságoknak az a fő ismérve, hogy a rendszer működőképessége sérül látványosan. Itt most ugye ilyen egyelőre nem történt, tehát ugyan nagy bankok voltak, amelyek bajba kerültek, de ezeket egyébként viszonylag gyorsan a gazdaságpolitika, a hatóságok ezt kezelték, és elszigetelté tudták egyelőre tenni, úgy tűnik, bár nyilván mindig ezzel óvatosan kell bánni, mert hát persze természetesen nem látjuk azt, hogy ki van a víz alatt ugye esetleg fürdőruha nélkül, de az biztos, hogy nem az a pénzügyi válság, ha egy-két bank csőd van a világban.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 24-én pénteken. Az elmúlt két hét gazdasági eseményeit vizsgáljuk, akkor azt biztosan kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban az ideálishoz képest jóval több bank ment csődbe, és jóval több pénzintézet fizetőképessége rendült meg. Utoljára ilyen tüneteket a 2008-as válságban produkált a világgazdaság, a krízist akkor Magyarország is alaposan megszenvedte, annak hatásait pedig még évekig nyögte a magyar gazdaság. Bár a jelenlegi helyzet sok mindenben eltér a 2008-as válságtól, a mai műsorban egy témánk van. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mikor volt jobban felkészülve Magyarország világméretű gazdasági turbulenciákra, most vagy 15 évvel ezelőtt. Erről pedig nem is kérdezhetnénk mást, mint Madár Istvánt, lapunk vezető makrogazdasági elemzőjét. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 24-én. Itt van velünk tehát Madár István, a Portfolio Makro rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok!
Kezdjük ott, hogy ugye tényleg 15 év telt el az utolsó pénzügyi válság óta. Topline 2008-ban vagy most van a magyar gazdaság jobban felkészülve egy ilyen általános jellegű, világméretű gazdasági probléma halmazra?
Összességében azt gondolom, hogy most azért lényegesen jobban felkészült a magyar gazdaság. Most is vannak nehézségek, most is vannak olyan sérülékenységi pontok, amik nehezítik ezt a dolgot. Ugye itt tipikusan kettőt érdemes csak nagyon röviden kiemelni. Az egyik, hogy kiderült, hogy az energiafüggőségünk továbbra is igen nagy, és az energiapiac oldaláról érő sok hatás az a magyar gazdaságot kiemelten érinti. A másik pedig a gazdaságpolitika elmúlt egy-két évében mutatott ügyetlenkedése, amiben nagyon sok költségvetési hatás van, de egybanki politikát is érhetik megalapozott kritikák. Ezek tovább nehezítették a magyar gazdaság helyzetét, de mindezekkel együtt is összességében a magyar gazdaság helyzete lényegesen jobb, mint 2008-ban volt, akkor ugye sokkal durvábban megbomló és tartósabban megbomló egyensúlyunk volt, devizahitele tele tömött háztartások és vállalatok voltak, és még lehetne sorolni a különbségeket, de egy fontos dolgot azért szeretnék jelezni, hogy Magyarország egy kisnyitott gazdaság, és ha azt nézzük meg, hogy mikor állt mondjuk a legrosszabbul ott a pénzügyi válság környékén, akkor 2006-ban például sokkal-sokkal rosszabbul állt, mint 2008 végén. És mégis 2008 végén ütött be a ménkő, és ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy igazából az első számú kritikus tényező egy ilyen gazdaság számára az mindig a külső környezet. Tehát akkor lehet valami baj, ha a külső környezettel valami nagy baj van. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben a hazai, akár gazdasági folyamatok, vagy gazdaságpolitikai hibák teljesen megbüntetlenül maradnak, és vannak olyan időszakok, amikor egyébként akár már jobb állapotban lévő gazdaság, vagy normalizálódó gazdaságpolitika mellett is még nagyon megcsap minket a világ. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy emiatt igazából mindig muszáj egy ilyen kisnyitott gazdaságnak a lehetséges sok hatások miatt fegyelmezetten viselkednie, és kiszámítható és prudens gazdaságpolitikát folytatni, de igazából az, hogy megcsap-e aztán végül egy ilyen erről az úton letérő országot a válság, vagy nem, abban azért óriási szerepe van a szerencsének, az egyszerű kiszámíthatatlan szerencsének, hogy éppen mikor van a világban valami olyan krízis, ami tényleg egy ilyen kis nyitott gazdaságot odacsap.
Ja, most nem akarok ilyen ageizmbe bele csúszni, de te mióta figyeled így makro közgazdászként a magyar és a nemzetközi gazdasági folyamatokat?
Hát mondjuk, hogy már azért egy bő 20 éve, igen.
És neked is van egy olyan érzésed, hogy mondjuk a jelenlegi helyzet az a 2008-asra hasonlít a legjobban így távolról, vagy nem?
Persze, itt lehet most megtalálni a kapaszkodókat, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért ezek inkább még ilyen dezsavűszerű dolgok, tehát hogy nem nagyon sűrű az, amikor a világban egy ilyen nagy pénzügyi krízis, tehát a pénzügyi rendszer válságából előbújó krízis van. Ugye 2008-ban azt mondtuk, hogy utoljára ilyen, hát talán csak 29-33-ban történt. Tehát ugye, hogy mások még későbbi időpontokat neveztek meg a tipikus ilyen válságnak. Tehát, hogy ehhez képest az, hogy most néhány karakteres, nagy szemmel látható bank csődbe ment, az nyilván egyből a 2008-as analógiát hozza elő a fejekben, még akkor is, hogyha egyébként, majd erről biztos beszélünk, egyébként még közelében nem járunk annak a probléma halmaznak, ami 2008-ban érte a világot.
Igen, tehát, hogy ugye nagyon sokszor már a Portfólión is több cikkben, véleménycikkekben, elemzésekben, híranyagokban leírtuk, hogy ez nem pénzügyi válság, itt a checklistben is sokat beszéltünk róla, de miért nem nevezünk pénzügyi válságnak egy olyan helyzetet, amikor egy nemzetközi szignifikanciával rendelkező bank is hát majdnem csődbe ment, mint a Credit Suisse.
Azért nem nevezzük annak, mert egyébként azért a világban nagyon sok bank van, a pénzügyi rendszer egy-két láncszemének a kiesése, az nem jelenti azt, hogy az egész világgazdaságot működő a kapitalista gazdaságban kulcsfontosságú szerepet betöltő bankrendszer funkcionalitása megszűnne. A pénzügyi krízisnek, a bankválságoknak az a fő ismérve, hogy a rendszer működőképessége sérül látványosan. Itt most ugye ilyen egyelőre nem történt, tehát ugyan nagy bankok voltak, amelyek bajba kerültek, de ezeket egyébként viszonylag gyorsan a gazdaságpolitika, a hatóságok ezt kezelték, és elszigetelté tudták egyelőre tenni, úgy tűnik, bár nyilván mindig ezzel óvatosan kell bánni, mert hát persze természetesen nem látjuk azt, hogy ki van a víz alatt ugye esetleg fürdőruha nélkül, de az biztos, hogy nem az a pénzügyi válság, ha egy-két bank csőd van a világban. Egyébként az Egyesült Államokban kisebb bankok idézőjelben szinte havonta mennek csődbe, csak senkit nem érdekel, mert nagyon kis jelentőségű lokális, regionális pénzügyi intézményekről van szó. De minden esetre a nagy karakteres különbség az, hogy most egy-két bank ment csődbe, és emiatt egy-két pénzügyi szereplőnek keletkezett pénzügyi kára, például mondjuk a Credit Suisse kötvényeseinek, meg a részvényeseinek, de például betétek nem nagyon úsztak el, tehát nincs ok arra, hogy valamiféle ilyen bizalmi válság alakuljon ki, mert pedig a bankrendszerben elsősorban azokhoz krízist, hogyha azok a szereplők, akik ezt összetartják, ez elsősorban maguk a pénzintézetek, másodszorban pedig a vállalatok és a lakosság, akik az ügyfelei ezeknek a pénzintézeteknek, ha ezek közötti bizalom valahogy megszakad. És akkor az két bank egymást nem hitelezi, nem tranzaktálnak egymással, ennek megfelelően a bankrendszerben a likviditás és a tőkeallokáció megtörik, leállnak a hitelezési folyamatok, esetleg egy-két helyen lakossági betéti roham alakul ki, és lehetne sorolni ezeket a jeleket. Ezek azok, amelyek összességében, ahogy kulminálódnak, a pénzügyi rendszer működésképtelenné válik, a tőkét nem allokálja oda, hova kell, leáll a hitelezés, emiatt bajba kerülnek bizonyos ágazatok, és ez az, ami igazából a pénzügyi válság. Ebből jelenleg azt mondanám, hogy nagyítóval látható leghalványabb jeleket látunk maximum csak. Ugye persze a Silicon Valley Banknál természetesen volt bankroham, de azt sem úgy kell elképzelni, hogy emberek százezrei rohantak oda a bankból kivenni a pénzüket, hanem egy nagyon furcsa konstrukciói banknál néhány óriási betétes az, aki részben saját forráshiány, részben pedig a bizalomhiány miatt onnan kivitte a pénzét, és ez az, ami a végső döfést adta. A jelenlegi bankrendszerben nincsenek olyan toxikus eszközök, mint voltak például 2008-ban. Ugye erre mindig azt szoktuk mondani, hogy ha valaki emlékszik, tehát 2008-9-ben attól remegett egy izlandi bank, hogy a marylandi háziasszony jelzálog hitele az még teljesítő-e vagy nem, mert egyébként talán az ő könyvében van egy marylandi háziasszonynak jelzálog hitele, de még ez se biztos. Tehát ugye ott egy teljes kutyulmány volt a pénzügyi liberalizáció túlzottsága és az ellenőrzés hiánya miatt, és ugye ettől a helyzetől nagyon messze vagyunk. Most, ha kell megnevezni olyan dolgot, ami ezt a pénzügyi zavart kiváltotta, az, hogy az egyébként teljesen megbízható adósnak számító államok kötvényei átértékelődnek azért, mert a gyors kamatemelkedés hatására a kötvények árfolyamai esnek, ez pedig ugye egy nem realizált veszteség mindenkinek, akinek ilyenje van, például a bankoknak is, és ebből adódtak problémák, de mondom, ez egyszerűen méretében még nem is összehasonlítható a probléma a 2008-assal.
Jó, de ugye, ahogy te is említetted, egy kisnyitott gazdaság Magyarország, tehát hogyha gyakorlatilag bármi miatt gond van a világban, az minket megüthet, és mégis 2008 az valamilyen szinten egy jó referenciapont lehet a jelenlegi helyzetnek. Ugye ezt kigyűjtöttük, hogy a Lehman csőd után valamivel 8% alatt volt a munkanélküliség Magyarországon, körülbelül 3,8 millióan dolgoztak, és 50%-os volt a foglalkoztatási ráta. Ugye most sokkal feszesebb a munkaerőpiac, tehát körülbelül 4,7 millióan, tehát majdnem 1 millióval többen dolgoznak, a munkanélküliségi ráta az 4% alatt van, a foglalkoztatás pedig 64%-on. Az a kérdésem, hogy egy ilyen paraméterek esetén ez hatást gyakorol-e a lakosság ilyen válságtűrő képességére, tehát hogy ez mennyire változtatja meg a jelenlegi képet?
Azt gondolom, hogy jelentősen az egész ország képét, nem csak a lakosságét, de például az államét is, hiszen ugye amikor nem dolgoztak ennyien, azok valamilyen jellemzően passzív ellátásban részesedtek, rokkannyugdíj, nyugdíj, munkanélküliségi és a többi. Ezek ugye mind-mind az állami terheket is növelik potenciálisan, amikor mondjuk egy olyan sok kér egy gazdaságot, amikor ezek a terhek növekednek. A háztartások mérlegei pedig nyilván sokkal jobban néznek ki, ugye ha van jövedelmed, akkor az eladósodottságod is kevésbé jelent problémát, nem is olyan nagy egyébként most a háztartások eladósodottsága, a hitelképességed magasabb, a megtakarítási állományod magasabb, ezért ugye nyilván, ha egy háztartásnak esetleg egyik keresője mondjuk elveszíteni a munkáját, akkor sem feltétlenül dől be a jelzálog hitele, hanem valahogy ezt meg tudják oldani megtakarításokból, a másik keresőből, stb. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a háztartások jövedelmi helyzetének javulása az nyilvánvalóan azt is jelenti egyben, hogy a sok tűrőképességük is javul. Most azt még persze hozzá is kell tenni megint kötelező jelleggel, hogy nem is várunk akkora sokkot, mint ami akkor volt, de ha jönne is egy akkora sok, valószínűleg sokkal kevésbé lenne problémás. És ugye itt van még egy ilyen strukturális kérdés, hogy ráadásul nem devizahitelben adósodnak el jelen pillanatban a háztartások, ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen típusú sokhatás nem is érheti a háztartásokat, hogy mondjuk egy árfolyam vagy egy külföldi kamat változás hatására emelkedik az egekbe a törlesztő részlet. Ezek ugye mind-mind olyan tényezők, amelyek strukturálisan is ellenállóbbá teszik a háztartásokat, és ezzel együtt a magyar gazdaságot is az ilyen típusú problémáknak, mint amilyen potenciálisan egy pénzügyi válság.
És gazdasági méret szempontjából, ugye 2008 óta körülbelül harmadával nőtt a magyar GDP. Ez így válságtűrőbbé tette az országot, vagy pont, hogy magasabbról lehet nagyobbat esni?
Mivel alapvetően kisebb megszorításokkal, de azt mondhatjuk, hogy azért az alapvetően egy fenntartható növekedés, nyilván nem 30%-kal lejjebb van a valódi magyar gazdasági teljesítménynek a helye. Ezért azt mondhatjuk, hogy ez számít természetesen, hiszen ugye kicsit ugyanaz a kép, minél nagyobb a bábú, annál nagyobbat kell rajta lökni, hogy elessen. Ebből következően nyilván minél nagyobb egy gazdaság, nagyobb a belső piaca, annál nagyobb a tehetetlenség, annál nagyobb sok kell ahhoz, hogy kimozdítsa. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tenni, hogy nyilván, amikor ilyen nagy világgazdasági turbulenciákról beszélünk, akkor ez a 30%-kal nagyobb gazdasági méret, ez még mindig elég kicsi. Tehát azért nem arról van szó, hogy sokszorosára hízott a gazdaság, hanem egy kicsit nagyobb lett ez a bábú, amit kicsit nehezebb földönteni. Ráadásul ugye azért nem véletlen, hogy a legtöbb ilyen sérülékenységi mutatónk is GDP arányos. Tehát természetesen, ahogy nő a gazdaság, sok mindenünk nő vele együtt, az adósságunk és mindenféle egyéb mutatónk, ami miatt önmagában nem kell, hogy nagy mért, fontos mérce legyen az, hogy mekkora a gazdaság mérete. Egy kicsit jobb, egy kicsit stabilabb lábakon áll egy nagyobb gazdaság természetesen, de ettől még ugyanúgy fölborulhat, hogyha nagyon nagy a vihar a világban, vagy ugyanúgy fölborulhat, hogyha idebent nagyon súlyos hibákat követnek el a gazdaságpolitikusok.
És összetétel szempontjából, tehát gazdasági összetétel szempontjából milyen országok, vagy milyen gazdasággal rendelkező országok vannak jobb helyzetben egy válság esetén, és az elmúlt 15 évben sikerült-e válságállóbbá tenni a magyar gazdaságot?
Hát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy egyrészt nyilván a méret a lényeg, de másrészt pedig ugye a szerkezet, a gazdaság szerkezetben például nagyon szerencsés dolog az, hogyha nincs nagyon kitéve a gazdaság egésze olyan sokkoknak, ami kiderül, hogy nem csak a gazdaság egy szükszeletét érinti, hanem mindenre kihat. Ilyen tipikus sok volt például annak idején ugye a forint árfolyam, amiről kiderült, hogy a devizaadósságon keresztül nagyon durván sok szereplőt érint, nem csak az exportőröket és az importőröket, hanem mindenki mást is. Jelenlegi helyzetben ugye az derült ki, hogy az energiakrízis az, aminél bebizonyosodott, hogy a magyar gazdaság az átlagosnál sérülékenyebb, hiszen a nagy GDP arányosan is nagy energiaimportunk, különösen most most ráadásul egy háborús övezetből származó energiaimportunk, az egy fokozott kockázatot jelent a magyar gazdaság számára, tehát ilyen szempontból továbbra is léteznek olyan sérülékenységi pontjai a gazdaságnak, amik lehetnének jobbak, de azért azt lehet mondani, hogy a sok tűrés szempontjából a magyar gazdaság összességében gazdaság szerkezetileg heterogénebbé vált, ugye nincsenek igazából olyan nagy, szoktuk mondani járműipar, de azt gondolom, hogy összességében, ha megnézzük, az sem óriási. Nem olyan monokultúrás a magyar gazdaság, ugye banánköztársaságokat szoktunk mondani ilyenkor, tehát nem olyan monokultúrás, hogy egy-egy nyersanyagnak az exportjára alapul a gazdaságnak a teljesítménye, hanem nagyon sok gazdasági szereplők, nagyon különböző tevékenysége adja össze ezt a magyar GDP-t, ebből következően nyilván mindenkire más tényezők hatnak, ezért ez a sok tűrőképesség a gazdaság heterogenitásával folyamatosan növekszik. Ugye a devizaadósságról már beszéltünk, az is egy fontos strukturális elem, hogy az teljesen leépítette a magánszektor. Ugye csak a vállalati szektornak van annyi, amennyi általában a természetes fedezettséggel meg is van az exporton keresztül. Háztartásoknál gyakorlatilag nincs is, az államnál is lényegesen kevesebb, mint volt, bár ott most éppen ugye finanszírozási kihívások miatt emelkedett valamelyes, de még mindig elég jó helyen van. Ugye nekünk most igazából ez az energiafüggés volt, ami nagyon látványos volt ilyen szempontból, de azért azt gondolom, hogy az elmúlt 15 év összességében ebből a szempontból inkább előrelépést jelentett. Nyilván lehetett volna azért jobban is kinézni ebben a dologban, a gazdaságpolitika nem nagyon viselkedett az elmúlt egy-két évben jobban, mint 2008-9 előtti időszakban, tehát ott azért például a gazdaságpolitikának elég komoly mínuszokat lehet fölírni, ami nem segítette a gazdaság sérülékenységének csökkenését, de mondom, a nagy kép azért összességében szerint érdemben jobb.
Igen, ez ilyen pehesnek tűnik, hogy mindig egy ilyen választások után jönnek ilyen problémásabb időszakok.
Így van, ez számít, ugye még úgy is, hogy nem volt az elmúlt időszakban olyan választási erős ciklikusság, mint pont most. Tehát 4-8 évvel ezelőtt azért jóval szerényebbek voltak ezek a költekezési kilengések vagy túlélénkítések, most pedig pont akkor lett egy ilyen erős választási ciklikusság, amikor ráadásul ugye jött a krízis. A múltkor egyébként érdekesség, ugye, és ezért is mondtam azt, hogy nagyon fontos, hogy mikor és hogyan jön ez a külső sok. Ugye 2006-ban voltunk igazán mélyponton kiköltekezésben, állami álmokfutásban, és aztán 2008 végén, tehát igazából klasszikusan a választási ciklus közepén ütött be a krach, de addigra már annyira fölhalmoztuk az adósságot, hogy ezt nem lehetett eltüntetni ennyi idő alatt.
Ja, ugye a 2008-as válság előtt is megemelkedett valamennyivel az infláció, ugye 2007-ben 8% volt, a 2006-os 4% után. Az alapkamat is nyilván ugye megemelkedett, ugye 2008-ban volt egy 300 bázispontos vészkamatemelés. 2022-ben viszont azt látjuk, hogy ugye egy év alatt, hogyha csak az éves átlagokat nézzük, akkor is 5-14,5%-ra nőtt az infláció, tehát majdnem háromszorosára. Az irányadó kamat pedig hát egészen drámaian 3%-ról 18%-ra emelkedett. Ennek mi az oka, hogy most ennyivel magasabbra kellett emelni a kamatot, és valamennyire úgy ellentmondásosnak tűnik, hogy ennek ellenére sokkal ragadósabbnak tűnik az infláció.
Ja, vannak közös elemek ebben, ugye, ahogy említettem, mind a két esetben vannak gazdaságpolitikai bűnök, például az infláció 2008 előtti megugrása, az egyrészt az óriási kiköltekezésnek volt köszönhető 2006-ban, de még inkább az utána következő kiigazítási csomagnak, ami ugye ilyenkor jellemzően fölhagyja az inflációt, egyszerűen az árak fölmennek az adóemelések és mindenféle egyéb intézkedések hatására, és ugye ez most is megfigyelhető volt, hiszen most is voltak vastagon olyan kiigazítási lépések, amelyek az árak fölveréséhez vezettek, gondoljuk a kiskereskedelmi különadóra, és jó néhány más emblematikus adóemelést, amik egyébként közvetett módon meg szintén az árakban csapódnak le. Tehát az, hogy az infláció mind a két esetben elindult fölfele, az abban vannak közös minták. A mostaniban az a különleges, hogy 2006-8-ban azért alapvetően egy inflációs szempontból nagyon nyugodt időszakban szállt el az infláció, inkább saját bűneink miatt. Most viszont ugye nagyon sok dolog miatt, amit szerintem már ezerszer végigrágtunk, az egész világban szállt el az infláció, és erre pakolódott rá igazából a magyar probléma. Ezért van az, hogy nekünk majdnem háromszor akkor az inflációnk, mint az Európai Unióban, de azért az Európai Unióban is nagyon magas. Ugye, hogy az irányadó kamatokban miért jelentkezett ennyire szélsőségesen, annak több oka is van. Az egyik ok az, hogy ugye 2008. októberében mi behívtuk az IMF-et. Ebből következően rögtön a vészkamatemelés után egyébként lehetett is csökkenteni a kamatot, hiszen az IMF-fel a finanszírozásunk biztosítva lett, és kevésbé voltunk a pénzügyi stabilitás kockázatainak kitéve, nem kellett annyira aggódni az árfolyamunk miatt, és még egy csomó más miatt. Ugye most a nagyon gyorsan emelkedő kamatnak két oka van, egyik az, hogy ugye az infláció az elszállt, tehát ez ellen védekezni kell magasabb kamatokkal. A másik oka pedig az, hogy a forint nagyon hektikussá vált, a forint árfolyam mozgása. Ez időnként annyira szélsőséges volt, hogy ugye szinte ilyen árfolyamválság, vagy ilyen kontrollálatlan árfolyam képe is fölmerült tavaly ősszel például azért itt a magyar gazdaságban, és ugye erre ilyen nagyon erőteljes vészkamatemelésekkel kellett reagálni. Ez pedig nyilván még talán a kívánatosnál is följebb hajtotta a kamatokat, ugye ma azért ez a 18%-os kamat, így csendben megjegyzem, hogy a világ 10 legmagasabb kamata között van, amiben a 10-ben azért vannak fekete-afrikai országok, dél-amerikai országok, tehát olyanok, amikkel nem szívesen vagyunk egy platformon, tehát azért jól mutatja, hogy vannak nekünk azért problémáink, talán, hogyha enyhül a helyzet, akkor viszont mi azért elég gyorsan fogunk tudni ebből a magas kamatból visszajönni. Mindig azért megállapítjuk, hogy folyton van valami, ugye először az energiaválság, a kellemetlen inflációs hatások, a háború, most éppen ugye a pénzügyi krízis okozta a pénzügyi stabilitási sok, ami óvatosság kell, hogy tegye a jegybankot. Látszik azért a forint ugye gyakorlatilag két nap alatt tízegységet tud az euróval szemben menni föl meg le, és nyilván ilyenkor azért a jegybank sokkal óvatosabb azzal kapcsolatban, hogy mikor meri elkezdeni ezt a kamatcsökkentést. De összességében vannak azért karakteres különbségek, és érdekes, hogy valóban, hogy azt beszéljük, ugye, hogy a mostani nemzetközi helyzet jóval kevesebb okot ad az aggodalomra, mint a 2008-9-es állapot adott okot, és ehhez képest tényleg mi meg sokkal magasabb kamatokkal kell, hogy védekezzünk a helyzet miatt. Ennek egyrészt nyilván az az oka, hogy most azért van inflációs kihívás szerte a világban, a másik meg, hogy azért minket azért az energiaválság az egy speciálisabb módon ütött meg, mint sok más országot, és ezek együtt azért a kamatokra azért elég erőteljes felhajtó hatást gyakoroltak, jobban, mint egy pénzügyi krízisben, amikor ugye inkább a gazdaság pangása okozza a legnagyobb problémát.
Ugye azt már említetted, hogy a 2008-as válságban egy IMF hitel tudta stabilizálni Magyarországot, annak a törlesztése sávosan 2,7% és 4,7%-os kamatszintek között történt. Most ugye 8-9%-on finanszírozza magát Magyarország, ezt lehet-e úgy értelmezni, hogy itt az értékek közötti különbség mutatja meg annak az árát, hogy nincs megállapodás az EU-val.
Fájdalmas ez a magas finanszírozási költség, de ennek azért egy jelentős része, ahogy említettem, az energiaválság, az infláció, a pénzügyi krízis és egyéb külső sok hatások eredménye, de ebben valóban részben benne van az a fajta bizonytalanság is, hogy az EU-val nem állapodunk meg. Ugye az EU-val való megállapodást ráadásul egy még ennél az IMF hitelnél is sokkal olcsóbb RRF hitel felvételét is lehetővé tenni, és akkor ugye valóban jelentősen olcsóbb forrásokhoz tudnánk jutni. Úgyhogy kép az bonyolultabb, de az valóban igaz, hogy nem szép az a jelenlegi finanszírozási környezet, amiben a magyar gazdaság van, vagy a magyar állam van. Lehetnének itt, még ha nem is megyünk az IMF-hez, mert ugye azt nem szeretjük, mert a gazdaságpolitika autonómiája ettől elég sokban sérül. Ha csak az EU-val kiegyeznék, akkor azért látványosan jobb finanszírozási lehetőségeink lennének, uniós támogatások, visszanemtérítendők, hitelek, mindenféle ugye nulla vagy nulla körüli kamatú, vagy akár vissza nem fizetendő források. Ehhez képest ezeket mind-mind ugye legalább előfinanszírozni kell, amíg ezek késlekednek. Ha tartósan elveszítjük, akkor meg ténylegesen, rendesen hitelből kell őket finanszírozni végérvényesen. Tehát azért ilyen szempontból a finanszírozási környezetünk most éppen nem valami kedvező. Van mit tenni, ugye sajnos azért az látszik, hogy egyelőre eléggé olyan helyzetben vagyunk, hogy maximum ilyen részleges feloldásokban reménykedhetünk rövid távon, úgyhogy lehet, hogy az egész következő néhány évet be fogja lengeni ez az uniós források körüli bizonytalanság.
Ahogy már említettük ezt az IMF hitelt, ugye akkor is sajtóhíreket visszaolvasva, ugye sokan mondták, hogy ennek nagyon nagy ára lesz ennek a kölcsönnek, ami azért érdekes, hogy az IMF-nek voltak elvárása, és emiatt úgy nem is annyira értem azokat a felvetéseket, amikor azt mondják, hogy most is az IMF-hez kéne menni, amikor EU tagnak az IMF az EU-val együtt szokott adni hitelt, tehát hogy minimum azoknak a kitételeknek kéne akkor is megfelelni, amivel most csak az EU felé, de ezt a zárójelet bezárva, szerinted mennyire sikerült jól az akkori kilábalás? Ugye 2008 után egy ilyen nagyon hosszú, ilyen ragadós időszak a következett a magyar gazdaságnak.
Igen, ugye a közgazdaságtanról szokták mondani, nem kísérleti tudomány, tehát nem látunk olyan párhuzamos valóságokat, ahol látnánk azt, hogy mi lett volna, ha nem veszük föl az IMF hitelt. Az a helyzet, hogy az IMF-et ugye úgy szokták hívni, hogy végső hitelező, tehát amikor nagyon nincsen más, aki megfinanszírozza az országot, akkor szoktak az országok az IMF-hez fordulni. Ez egyrészt hitelességteremtő, másrészt ugye konkrétan finanszírozást biztosító lépés, és innentől kezdve általában a piac is sokkal szívesebben finanszírozza az országot. Ugye akkor nem nagyon volt más választásunk. Tehát volt egy óriási folyófizetési mérleg hiányunk, az mondjuk gyorsan leapadt a Lehman krízis után, de volt egy általános óriási hitellefagyás az egész világban, ami a magyar gazdaságot, a magyar állampapírpiacot is látványosan érintette, ezért nem nagyon volt más lehetőség, hogy vagy ott lebeg fölöttünk minden pillanatban a csőd, az állami fizetésképtelenségnek a bejelentése, vagy pedig megyünk az IMF-hez. Tehát ilyen szempontból nem is nagyon lehet azt mondani, mi lett volna, ha vagy hogy sikerült az IMF-re, nem nagyon volt más utunk. A másik dolog, hogy valóban, ha megnézzük, hogy utána hogy sikerült a magyar gazdaság helyzetét rendezni, akkor látszólag elég kiábrándító a kép, mert 2008-tól 2013-ig alig volt valami növekedés a magyar gazdaságban. Ugye 8-9-ben egy nagy visszaesés, és utána pedig egy ilyen stagnálásszerű állapot. De ez azért hozzá kell tenni, ez nem az IMF miatt volt, hanem a pénzügyi krízisek jellemzően ilyenek. Tehát egy olyan ország, amelyik nyakig el van adósodva, és jön egy pénzügyi válság, ahol pont az a feladata, hogy ezt a finanszírozási igényét csökkentse le, ott egyszerűen addig, amíg itt az adósságok nem csökkennek, addig jellemzően egy ilyen kínszenvedéses történet van, és tankönyvekben általában úgy szokott lenni, hogy a legmakacsabb típusú válság az a pénzügyi válság, és ez általában ilyen 5 éves szenvedést hoz a világnak. És ugye valóban ez a helyzet, hogy ráadásul a 2008-9-es alapvetően a Lehman csődből kiinduló óriási globális pénzügyi lefagyást 2010 környékétől az Európai Unióban egy adósságválság követte, részben ebből kifolyólag, és ez az elhúzódó európai adósságkrízis, ez egyszerűen megpecsételt egy olyan ország sorsát, amelyik nyakig van eladósodva, egy óriási alkalmazkodási kényszere van, és ezt mind-mind gyakorlatilag a növekedés lovására tudja megtenni. Úgyhogy érthető volt sajnos, akkor sem nagyon reménykedtünk abban, hogy ennél szebb lesz a kép, és valóban pont úgy, ahogy a tankönyvek megírják, nagyjából 5 év múlva tudott elindulni a magyar gazdaság fölfelé.
Ugye 2009-ben 6,6%-kal csökkent a magyar GDP, ami talán így az ilyen bokros csomag utáni legrosszabb eddigi teljesítménye a magyar gazdaságnak. Miért ütött ekkorát az akkori válság, és miért van az, hogy a mostani, még a pesszimista becslések is, hát ennél sokkal jobbak, mondjuk idénre vagy jövőre is.
Igen, ha így hasonlítjuk össze, akkor ugye nagyjából azokat kell végiglistázni, amiről eddig beszéltünk. Azért ütött az akkorát, mert volt gyakorlatilag a magyar gazdaságban egy olyan helyzet, hogy 100 egységnyi megtermelt jövedelemből 108-109 egységet fogyasztottunk el, a többi valamilyen formában jellemzően hitel volt. Ez a hitel ez eltűnt, gyakorlatilag azonnal 5 perc alatt, ahogy a Lehman csőd kitört, 5 perc alatt a magyar gazdaságnak az alkalmazkodási folyamata megtörtént, levágtak minket mindenféle hitelvonalakról, a magyar gazdaság külső finanszírozása elszállt, ebből következően egy sokszerű gazdasági visszaesés elkerülhetetlen volt. Ugye a mostani helyzet az azért különbözik ettől, mert egyrészt, ahogy beszéltük, a magyar gazdaság fundamentumai ellenálló képessége az sokkal nagyobb, és ami ennél is sokkal-sokkal fontosabb, hogy nincs pénzügyi válság. Tehát egyelőre az, amiről beszélünk, vagy esetleg néha nagy vonalakban pénzügyi krízisnek hívjuk, az valójában nem az, ugye ez néhány bank problémája eddig. Aggódva nézegetik egymást a bankok, van egy ijegység, ezt nem is lehet tagadni, minden nap látjuk a tőkepiacokon, és mindenki azon izgul, hogy jön-e a következő hír valamelyik megrodjant helyzetű gazdasági szereplőről, bankról, pénzintézetről, de azért összességében mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ez gazdasági sokhatás mércével mérve nem mérhet össze sehogy se a 2008-as sokkal. Tehát, hogy nincs oka arra, hogy a magyar gazdaságnak így visszamenjen. Ugye most tavaly szintén nagyon durván fölborult a külső egyensúlyunk, de az elsősorban az energiaárak miatt volt, és ugye az energiaárak visszaesése miatt az idei évad már önmagában sokkal jobban néz ki külső egyensúlyi pozícióban. A magyar gazdaság jelenleg nincs rászorulva olyan durván a külső finanszírozásra, mint akkor. Tehát még egy tőkepiaci lefagyás esetén sem gondolom, hogy arra kéne számolni, hogy itt ilyen óriási gazdasági visszaesés lenne az országban, de mondom, nincs is jele annak, hogy egyelőre ilyen bekövetkezzen. Ugye abban az időszakban még 2 egészséges bank sem volt egymásnak hajlandó semmilyen formában hitelt nyújtani vagy üzletelni egymással. Teljesen szétesett egy jó néhány hónapra a világ tőkepiaca. Most ilyennek nyoma sincsen. Ugye azt a néhány bankot, amelyik csődben, az is gyakorlatilag részben vagy egészben föl lett vásárolva. A nagyon sokat tanult, ugye erről még nem beszéltünk, de nagyon sokat tanult a gazdaságpolitika abból, hogy mit kell csinálni ilyen esetben, és ugye mindkét esetben a Silicon Valley Bank és a Credit Suisse esetében is gyakorlatilag hétvégén tőkepiaci piaci üzemszünet időszakában elsikálták a dolgot, tehát pénteken még kicsit aggódtak, vagy nagyon aggódtak a befektetések, hétfőre meg egy tiszta képet kaptak viszonylag, a betétesek meg lettek mentve, a bank helyzete úgy, ahogy rendeződni látszik, ugye tőkeátvétellel, tulajdonosi átvétellel, egyebekkel, és így igazából, ha nincsenek további problémák, akkor igazából nem kell attól tartani, hogy néhány szereplő persze bukik akár 100 millió eurókat is mondjuk a Credit Suisse kötvényállományán, de azért ezek, ha jól menedzselték eddig is a kockázatot, akkor ezek kezelhető problémák. Ugye a Credit Suisse esetében annyi van talán, azt így érdemes nem nagyon a mélyébe belemenni, hogy talán kicsit figyelmetlenek is voltak a befektetők, és ez okozta nagy meglepetést, mert még Európában meg Amerikában nem jellemző, hogy a kötvényesek nagy veszteségeket tudnának ilyenkor elszenvedni. Ugye a részvényeseken csapódik először le a veszteség. Kiderült, hogy Svájcban nem ilyenek a szabályok, és ezt valószínűleg nem nagyon figyelmesen nézte meg mindenki. Emiatt néhány ilyen kisebb befektető nyilván kerülhet bajba most, kénytelen nagy veszteségeket leírni, de egyelőre nem látszik egyébként, hogy bárkinek a helyzete ettől megrodjant volna, úgyhogy bízunk benne, hogy ez így is fog maradni.
Igen, én nem indított be egy ilyen dominó-szerű hatást ez a kötvény kérdésem.
Igen, egyelőre úgy tűnik, ugye hát most persze nyilván lehet, hogy még valaki tagadja, meg bujkál, amíg nem kell neki előállni a farbával, de nem látszik, és nyilván, ha valaki egy nagy intézmény, annak nem kotyan meg egy ilyen típusú veszteség, egy bármikor érhet egy bankot pénzügyi befektetése után veszteség. Nem kotyan mennék a kisebb, meg hogyha véletlenül esetleg tényleg rossz felelőtlenül gazdálkodott, és túlságosan nagy volt az ilyen típusú kitettsége, akkor sem fog dominókat elindítani, hiszen a súlya mérete, a beágyazottsága miatt valószínűleg kevésbé lesz fájdalmas a pénzügyi szektornak, ha esetleg még egy-két ilyen kisebb intézmény csődbe megy.
Még két témáról szeretnék röviden beszélni. Az egyik az, amit már te is behoztad most a gazdaságpolitikát, hogy most milyen feladatai vannak a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, hogy minél gyorsabban, minél jobban vészeljük át ezt a jelenlegi válságot.
Ahogy említettem, ugye sokat tanult ebből a világból a 2008-ból, és most már sokkal jobban látja, hogy mit kell tenni, és addig, amíg ez pénzzel bírható, győzhető, addig azt gondolom, hogy elég jól tudja kezelni a gazdaságpolitika ezt. Tehát amíg nem az van, hogy kiderül, hogy a fél bankrendszer van csődben, ami azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy nem így van, tehát hogy a világon jelenleg lehet, hogy több bajban levő pénzintézet van, mint amit látunk, de nem rendszer szinten van probléma abból, hogy emelkednek a kamatok, és a szabályozó eszközök sokkal aktívabban és intenzívebben lettek használva 2008 óta. Ugye pont tanulságos, hogy a Silicon Valley Bank véletlenül az egyik alól pont kicsúszott, és ezért kerülhetett ekkora bajba, de a többségben van ez alatt, tehát mind Amerikában, mind Európában sokkal jobb a bankszektor helyzete Európán belül Magyarországon is, mint 2008-ban. Tehát emiatt igazából már a házi feladat egy részét azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogy ilyen baj ne következzen be, az elmúlt években elvégeztük. Lehetett volna talán még jobban, az Európai Unióban sokan fanyarodnak, hogy nincs még bankunió, és még lehetne sorolni, de azért összességében a közös szabályozások, vagy akár a nemzetállami szabályozások is olyanok, hogy most akár csak a magyar bankrendszerre ránézünk, a likvid eszközök aránya, a hitelbetét aránya, a tőke megfelelési mutató, a hitelminősége, a nem teljesítő hitelek aránya, vagy a devizahitelek aránya, ezekben mind-mind összehasonlíthatatlanul jobban állunk, mint 2008-ban. Ugyanez a helyzet egyébként Európában is és Amerikában is. Tehát egyrészt, hogy mit kell tenni, az a jó hír az, hogy egy részét ennek a dolognak valóban megtettük az elmúlt években. És nyilván a feladat ugyanaz, hogy tanulva a aktív válságkezelésből, ha kiderül, hogy vannak még lépések, akkor azokat ugyanolyan határozottsággal és gyorsasággal kell megtenni, mint ahogy megtettük a Credit Suisse és a Silicon Valley Bank esetében. Tehát a gazdaságpolitikának stabilitást, hitelességet kell fölmutatnia, és minden erejével arra kell törekednie, hogy ne legyenek irracionális befektetői magatartások. Ugye a bankrendszer az egy bizalmi üzletág. Tehát, hogyha mindenki egyszerre oda megy a bankhoz és kéri a pénzét, ami egy nagy hülyeség nyilván, akkor persze a banknak egyből likviditási problémája támad. De hogyha egyébként üzemszerűen működik, akkor köszöni szépen, tök jól van. Ezért a gazdaságpolitikának mindenhol a világon az a feladata szerintem, hogy egy ilyen helyzetben ezt a fajta bizalmat, ami egyébként megalapozott, de nyilván az irracionalitás ezt gyakran fölírja, ezt a fajta bizalmat folyamatosan fönntartsa. Ne alakuljanak ki téves képzetek a gazdaság szereplőiben azzal kapcsolatban, hogy hogy áll a gazdaság, ne keltsünk pánikot, ne legyenek félreérthető magatartási, félreérthető gesztusai a gazdaságpolitikának, és amikor baj van, akkor pedig az előbb említett határozottsággal kezelje azt a kis eseményt, ami esetleg ilyenkor bekövetkezik.
Szerintem, ami még érdekes a jelenlegi válsággal kapcsolatban, hogy nagyon változó annak a megítélése, hogy tulajdonképpen milyen problémával állunk szemben. Ugye tavaly nyáron nagyon sokan kongatták a vészharangot, hogy ilyen energiárak mellett egyszerűen nem lehet működtetni se a magyar, se az európai gazdaságot. Utána ugye valamennyire pacifikálódtak az energiaárak, enyhe volt a tél is, ugye ez is sokat segített rajtunk, illetve a régión, meg Európán is, és akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, és most így belecsúsztunk egy ilyen bankválságba, amikor meg most megint, mintha egy kicsit feljebb menne a hőmérőnek a higanyszála. Itt te hogy látod ennek az egésznek a lefolyását, valahol mondjuk az ilyen januári optimizmus és a tavaly nyári pessimizmus között, vagy hogy lehetne ezt megfogni?
Ha már egyszer célozgattál az idős kodomra, azt nyilván akkor érdemes onnan kezdeni, hogy a 2008-as válság előtti időszakot azt a közgazdaságtanban ilyen Great Moderation időszaknak hívják, gyakran néhányan ezt egészen a koronavírus válságig is kihúzzák, de hogy az a lényeg, hogy ebben az időszakban ilyen nagyon kiszámítható gazdasági növekedés, rendkívül alacsony infláció volt a világgazdaságban, és ez ugye egy ilyen nagyon kényelmes állapotot jelentett. Hát ahhoz képest, ahogy most ugye a kérdésedben benne foglaltatott, hát iszonyat hektikus időket élünk. Tehát 2008-9 után is érzésem szerint azért nem volt ugyanaz a helyzet, ugye ott ugye emlegettük 5 évig azért kínszenvedés volt, utána beindult a gazdaság, de igazából ugye egy fél évtized után már ott volt a nyakunkon újra a Covid-dal egy ilyen pandémiás helyzet, aztán jött az energiakrízis, most jött a háború, most jön ez a pénzügyi bizonytalankodás, tehát azért az nagyon látszik, hogy nem ugyanolyan időket élünk. Ennek nagyon sok oka van, geopolitikai, közgazdasági oka, az infláció visszatérte több évtized után, a fejlettnek számító világban, vagy a világ nagyhatalmai közötti háborúskodás hiányából egyszer csak előállt egy ilyen orosz agresszió, tehát van egy csomó új jelenség, a delokalizáció, globalizáció jellegének megváltozása, és még lehetne sorolni. Ezek mind-mind egyszerre jelentkeznek most a világban, és az, hogy a globalizáció szorosabbá tette a gazdaságok együttműködését, ezért ugye egy Covid azt gondolom még 15 évvel ezelőtt is sokkal kisebb problémát okozott volna, mint most, de akár egy valamilyen regionális energiaválság is. Most ehhez képest ugye azért azt látjuk, hogy minden mindenhova elér, minden mindenhol valamilyen hatást gyakorol, úgyhogy nem unatkozunk nyilván, tehát hogy ez egy valóban, ahogy te is mondod, sokra sok jön, tehát folyamatosan, amikor előadásokat tartunk, akkor is mindig ezzel kezdjük, hogy jól érzik a kedves hallgatók, valóban az a helyzet, hogy egy különleges időszak. A megelőző évtizedekben 10 évente, ha egy ilyen hatás volt, ami most itt összejött 2 év alatt 3-4 is, úgyhogy hát ez egyrészt nekünk izgalmas, mert nagyon sok dolog történik a világban, másrészt azért lehet, hogy alacsonyabb vérnyomással könnyebb az élet, de ebben élünk, azért azt nem mondhatnánk, hogy ennek nincs egy olyan olvasata, hogy azért ezek a sokok egyelőre mind a kezelhető tartományban maradtak. Tehát akár még a Covid is, amelyik ugye azért hát halálozás miatt azért nagyon fájdalmas történet, de gazdaságilag még ahhoz is nagyon gyorsan alkalmazkodott a világ. Gyakorlatilag egy negyedéves lefagyást leszámítva alig-alig volt érdemi visszaesés a gazdaságban, nagyon sok helyen meg is úsztuk utána már folyamatos és gyors felpattanással. Az energiaválság is pont, ahogy te is említetted, egy váratlanul, igaz, hogy le is estek az árak, de a magas árakhoz is váratlanul jól alkalmazkodott például Európa. Tehát azért az látszik, hogy a gazdaságokban talán több a rugalmasság, mint amennyire feltételezni szoktuk, és ez a sok millió ember gazdasági interakciói valahogy azért mégis ki tudnak hozni elég gyorsan egy olyan reakciót, egy adott sok hatást, egy adott gazdasági változást, amivel jól kezelhető a helyzet. Ugye hirtelen nagyon sok LNG kapacitást tudtunk kiépíteni, amiről azt hittük, hogy 10 év alatt fog bekövetkezni, az fél év alatt következett be, és még lehetne sorolni. Ez a pénzügyi krízis is egyelőre azért úgy néz ki, hogy ez egy ilyen utózöngéje a helyzetnek, és lehet, hogy ha nagyon optimista akarok lenni, akkor erre 5 év múlva majd úgy fogunk visszatekinteni, hogy igen, itt a Covid utáni újranyitási problémák, és a részben ebből fakadó energiaválság, és az újra kiszabaduló infláció, az hozott egy ilyen pénzügyi stabilitási bizonytalankodást, de ez végül talán mondhatjuk azt, hogy majd remélhetőleg gyorsan le fog csengeni, és az ijedelemen kívül talán más nem fog okozni. De azért vannak ennek azért tanulságai. Tehát, hogy azért az látszik, hogy minden válság hoz valami új felismerést. Most például ugye pont azt, hogy azt gondolta mindenki, hogy a jegybankok alapvetően jól teszik a dolgukat. Sőt, ha historikusan nézzük, akkor annak idején, ha valaki még emlékszik rá, vagy olvasta könyvekben, ezt már én is csak könyvekben olvastam, a 70-es, 80-as években, ugye az olajkrízis idején iszonyatosan magas kamatokkal kellett megfékezni az inflációt. Ahhoz képest, hogy most azon hüledeztünk, hogy úristen a Fed akár 6%-ig is elmegy, ahhoz képest akkor kétszemegyű volt a kamat. Most meg azt látjuk, hogy ez az 5-6%, ezen mindenki borzongott, hogy ez milyen durva, és egyébként kiderült, hogy valóban olyan szempontból durva, hogy ebbe tudnak bankok megsérülni komolyan. Nem pénzügyi rendszer, de bankok. És ugye ez egy nagy tanulság, hogy például ezt figyelembe kell venni a jegybankoknak, hogy most lehet, hogy az inflációt nem az fogja letörni, hogy hát a bankok megemelik a kamatot, ettől majd nő a megtakarítás, meg kevesebben vesznek föl hitelt, a bankok nem hiteleznek annyit, drága lesz minden pénzügyi termék, ezért ugye hát muszáj lesz szelidülni a gazdaság teljesítményének, és ez a kis finom hangolás, ez leszorítja az inflációt, és akkor ehhez képest lehet, hogy az fog kiderülni, hogy a jegybankok legnagyobb hatása az, hogy úgy megijesztette a pénzügyi rendszert a gyors kamatemeléssel, hogy mindenki csak óvatosságból is leáll a hitelezéssel a bizonytalankodás miatt, és ez önmagában hirtelen befogyasztja a gazdaságot. Egészen más minőségű inflációs eszköz ez. Ugye pont tegnap volt a Fednek kamatdöntő ülése, ahol a Fed elnöke Jerome Powell bejelentette azt, hogy lehet, hogy nem is lesz több kamat emelés, miközben eddig még nagyon sok, nagyon előremutató és agresszív kamatemelést vetített előre. Pont azért, mert azt mondta, hogy lehet, hogy maga a pénzügyi szektornak ez az aggodalma, ez a hitelezési szigorítás, ez önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy az inflációt letörje. Nyilván ez egy kicsit kényelmetlenebb, meg parásabb megoldása a dolognak, de például ennek a mostani érdelemnek pont ez az egyik tanulság, hogy úgy tűnik, hogy azért a kamatok emelkedése az nem csak ezen a szép ilyen smooth, ilyen kiszámítható módon hat a gazdaságra, hanem időnként nagy zökkenőkkel is.
Akkor végül is így lezáróan Magyarország szempontjából, hogyha 15 évvel ezelőtt az volt a tanulság, hogy ki kell vezetni a devizahiteleket, most az, hogy kezdjünk el olajat és gázt fúrni az Alföldön.
Hát valamilyen módon biztos, hogy az energiaszektorhoz hozzá kell nyúlni, nem biztos, hogy a saját kitermelésben van a végső nagy megoldás, lehet máshogy diverzifikálni, a zöld irányba elmenni, és még lehetne sorolni. Az biztos, hogy ebben nagyon súlyos lemaradásaink voltak az elmúlt időszakban, az energiatakarékosságban is, a lakásállományban például óriási restanciáink vannak, tehát van azért nagyon sok tennivalónk, hoz ez a válság azért olyan tanulságokat is, ami remélhetőleg a magyar gazdaságpolitika számára is megfontolást érdemel. És akkor ugye, ahogy az evolúcióban is megyünk előre, mindig egy kicsivel felkészültebb gazdaságot érik, mindig újabb és újabb meglepetések, és akkor ezzel talán azért így együtt tudunk élni.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Madár István, a portfólió vezető makroelemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahová podcastekért jársz a neten. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik. Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el. Reklámot hallottak.